Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, Stuber Andrea műsorában, és ez alkalommal Kardos Róbert színésszel beszélgetek.
Jó napot kívánok!
Elképesztően sok előadásban játszottál, ahogy így utána keresgéltem az életrajzodnak. Rengeteg filmben szinkronizáltál, az internetes szinkron adatbázis szerint 182 ezeknek a filmeknek a száma. Játszottál kisjátékfilmekben, játékfilmekben. Az a kérdésem, megismernek téged az utcán?
Nem. Leszámítom az ismerőseimet. Ők még egyelőre igen.
De mi lehet ennek az oka?
Hát, nézd, akiben esetleg mondjuk valami színházi előadás, mondjuk, uram, bocsánat, nyomot hagyott, maradandót, ő lehet, hogy ismerni a pofámat. Ami a filmeket illeti, nagy, jelentős, nagy ismertségre szertevő mozifilmben én nem szerepeltem, ami e fajta ismertséget hozott.
Elég népszerű volt, nem?
Igen, hát egy szűk körben, viszonylag szűk körben valóban ez a Papsajt című film, amit mi magunk készítettünk négy másik barátommal együtt.
A port.hu-n azt szerepel, hogy még sofőrként is
mindenként. Hát beszéltünk róla, ez egy külön történet, szívesen mesélek róla, és akkor legalább kiderül az is, hogy még mire emlékszel abból az időszakból. Mm-hmm. Hát, ami meg a szinkronizálást illeti, ott is kisebb, meg nagyobb feladatokból jön össze ez a, ezek szerint, én ezzel nem foglalkoztam sosem, 182 film.
182 de, film, 126 szerep, valahogy így volt megfogalmazva, gondolom.
Fú, ez olyan, mint ha valaki a Barcelonánál 182 meccsen 126 gólt lőtt. Hát ez jó lenne, az a 126 gól lenne.
De fel voltak sorolva? Hihetetlen adatbázis.
Szerencsére van szabad ideje valakinek, Isten étesse.
Hát ezek szerint neked meg kevesebb volt, hogy ezt mind meg tudtad csinálni.
Hát igen, de most nem a pihenés ideje van. Az
azt gondolom,
majd, nem lesz.
Most szerződsz át a Tatabányai Jászai Mari Színházhoz.
Így van.
Az újonnan alakuló társulatnak az egyik tagja leszel. Miért történt ez a váltás?
Onnan kell, Ádámtól, Évától, vagy pedig csak a végét. A váltás azért történt, mert 13 év után külső és belső okokból, értsd, objektív okokból, meg belőlem fakadó vágyakból, meg döntésből én elmegyek a Bárka Színháztól, és hát új otthonomra a Tatabányai Jászai Mari Színházban leltem.
Milyen vágyai vannak? És mit fog beteljesíteni?
Hogy mit fog beteljesíteni, azt még nem tudom. Egyenes, őszinte, tiszta beszédre, becsületességre, amennyire ez lehetséges, alapuló kommunikációra
tehát
vágyom.
Ezek nem művészi vágyak.
De azon belül, tehát az emberi és a szakmai vagy művészi, ezt a irányosan nagy szót használtam, rá is vonatkozik ez a vágyam, és minden új kezdet, egy új reménység. Így hát ez is.
Maradsz Budapesten, és be fogsz járni, vagy költözöl is?
Nem tervezek költözést. Nagyon sok minden más. Elsősorban a családom ide költ Budapestre. És őszintén szóval nem is indokolt. Egyrészt ott már dolgozó kollégák beszámolója alapján is lehetőség sincsen ott jelen pillanatban rá. Tatabányán nincs színészház jelenleg. Nem indokolja semmi különösebben. És hát nagyon sok munkám ide köt Pestre. Itt élek, úgyhogy nem költözöm.
És nem gondolkodtál azon, hogy szabadúszóként működj?
De. Gondolkodtam. Hát ez is egy érdekes kérdés. Szóval 13 év után, amikor azt érzem, nem kellett, tehát nem lettünk. Elmettünk, hogy nem lettünk, az majd talán később beszélhetünk róla, hogyha az érdekes. Mi az a többes szám, de mondjuk személy szerint én sem lettem elküldve a Bárka Színházból, ez az én döntésem volt. De mi volt a kérdés?
Szabadúszólét.
Szabadúszóléten gondolkodtam, igen, fölmerült természetesen. Sok olyan kényszerítő, vagy hát inkább fegyelemre intő körülmény van, ami azt mondatta velem, hogy megpróbáljak leszerződni egy társulathoz. Ennek az egyik fele egy a a munka tekintetében mindig legyen dolgom, ilyen értelemben is, és természetesen ezt kellene vék alá rejteni, egy anyagi kiszámíthatóság. Biztonságról sajnos nem lekicsinyelve a Tatabányai Színház áldozatát, de sajnos a színházi világban biztonságról nem nagyon beszélhetünk. De szóval egyfajta anyagi biztonság, vagy kiszámíthatóság. És a másik nagyon fontos dolog, hogy, hogy egy társulathoz való tartozás.
Ez fontos neked?
Úgy, ja, bocsánat. Ez fontos nekem, igen. Fontos volt akkor is, amikor a Bárkához kerültem, akkor előtte 3 éven keresztül szabadúszó voltam. És akkor éppen azt éreztem, hogy marhára szeretnék társulathoz tartozni, úgyólag. Akkor hívtak.
És Miskolcról miért jöttél el? Miskolcon kezdtél, ugye?
Nem. Igen, 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 ott kezdtem. Nem voltam, hogy ott tartson már annak idején. Nem szerettem ott lenni, nem a városban, mm-hmm. és nem is a színházi emberekkel, a kollégáimmal volt bajom. Nem volt ott már helyem nekem, különösebben nem akartam ott lenni.
És aztán találtál egy társulatot.
Igen, aztán 3 évig szabadúszás volt. Nagyon jó dolgokban vehettem részt, amiközben volt egy saját társulatunk, a Bolygó Kultusz Motel című, mm-hmm. vagy nevű, ami Miskolcon alakult még, akkor még Csarnok Kultusz Motel néven, a Kamondi Zoli vezetésével. Azt folytattuk még Budapesten is, és 3 év után pedig hívtak a Bárka Színházba 2001-ben. Na, ez a szép széria szakadt most meg 2014-ben. Pont.
Ezen gondolkodtam egy kicsit, hogy mitől, persze nyilván van egy anyagi oldala, de elképzelhető, hogy a társulati elköteleződés az elvesz olyan lehetőségeket, ami esetleg több pénz, több perspektíva.
Hát ha tudsz több pénzt, azon a szó elégséges, de abban a pillanatban megvan a szám, akkor rám tudsz cserögni.
Elég sűrűn cserélődik a szereplők a barátok közben.
Van. Ja, hát igen, az is lehet. Egyébként mellesleg én azt orrontom, hogy én egy szerencsés fickó lehetek, mert most sem érzem úgy, pontosan most is úgy érzem, hogy pontosabban most úgy érzem, hogy egy tulajdonképpen, mintha egy állandó színház, állandó társulatának állandó tagja vagyok, és emellett még a szabadúszó lét örömeit és nehézségét is élvezhetem. Tehát most valahogy úgy alakul az életem, hogy szerencsére független társulatokkal, független produkciókkal is próbálok, és játszunk előadásokat, és ez a jövőben is így lesz. Tehát párhuzamosan zajlik egy ilyen Robi bácsi két élete.
Színészileg ez a te lehetőségeidet hogyan bővíti? Tehát lesz egy ilyen Tatabányai Kardos Róbert, akit inkább a városnak szóló előadásokban olyan szerepekre tartogatnak, amik megfelelnek egy olyan... Például most a Bárkáról is azt gondolom, hogy volt egy ilyen, mintha skatúja lett volna. Gyakran voltak hasonló szerepeid, és amit láttam múlt héten, vagy előtte, a Pizza Kamikáze pedig a Gólem Színház előadásában, ott az egy egészen más stílus, és azt gondolom, hogy mind a két stílus tökéletesen jól csinálod.
Köszönöm szépen. Én nem határozott nemmel válaszok arra, hogy van-e Tatabányai, meg nem tudom, én ilyenre nem is tudok gondolni, ez... Meg most nem is tudom értelmezni.
Mit vázoltak ezt, fel neked?
Konkrét előadásokról, konkrét szerepekről tudok beszélni, uh-huh. hiszen még arról volt szó. De hogy erre a kérdésedre próbálok valamit válaszolni, tehát nincs ilyen, hogy kétféle létezés van, vagy kétféle én nem lenne mondjuk ilyen tekintetben. Természetesen, és ez nem csak szólam, rendkívül kihívás és rendkívül megtiszteltetés egy Tatabánya városában egy alakuló társulat tagjaként megpróbálni egyrészt hagyományokat folytatni, melyeket még részben meg is kell ismernem, másrészt valami újat csinálni. Természetesen semmi más cél nem leveg szemem előtt, mint az, hogy a lehető legjobb tudásom, felkészültségem és a megadatott akkor tehetségem maximális kiaknázásával szolgáljam azt az ügyet. Ugyanezt csinálom a Gólem Színházban, ugyanezt csinálom majd a Erdős Annával a Muszínház beli darabunkban. Nincs ilyen, hogy itt vagy ott másképpen.
És szerepálmod van? Van olyan, amit Nincs.
Bocs, ez röviden zárom, nincs, sose volt.
Sose volt.
Sose volt. Volt, hogy igazgató megkérdezte egy bizonyos pillanatban, hogy na, van-e neked ilyen, hogy? Talán azzal a szándékkal, hogy akkor az a következő évben figyelembe veszi, neki is ugyanezt tudtam mondani, hogy nem, nincsen. Ezt a skatúja dolgot, ez egy érdekes dolog, te kívülről látod, amit én így produkálok, én ezt nem érzékeltem, vagy nem érzékeltem, nem vettem észre ilyesmit, őszintén szóval nem is foglalkoztam vele, de ettől még lehet, hogy így van. Nem tudom, egyébként érdekel is, hogy ez hogy van, vagy ennek mi a tartalma.
Kihagytam néhány előadást, de például a tanár vagy apa figura, ez így utóbbi időben nagyon előkerült, és ezzel kapcsolatban amit kérdeznék is a szünet után, most rövid zenés szünet következik, és hamarosan visszatérünk.
Valami keserűt, valami savanyút, valami szárazat hozzon ki kérem, valami szerelemféle, azután vége is a nyű. Köszönöm szépen!
Szép jó napot kívánok mindenkinek, Bányai Gabriella vagyok, az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea műsorában vagyok a vendégműsorvezető, és Kardos Róberttel beszélgetek. Szünet előtt otthagytuk abba, előkerült ez a szó, hogy szerepálom, nincs szerepálom, előkerült ez a lehet, hogy csak részemről a tanárszerep, mint
opcionális skatúja.
Mondjuk, opcionális skatúja. De annyi biztos, ha már tanárszerep, hogy sok beavató színházi előadásban játszol. Igen. Játszottál a Bárkán is, meg játszom most is. Jól tudom, a következő bemutató is egy ilyen. Nem?
A
MÚ színházban.
A MÚ-ban? Uh-huh. Nem, arról nem tudok, hogy ilyen lenne.
Ja, ez a Titánium.
Díjas, vagy maga a színdarab, vagy nem is tudom, melyik része pontosan, ezt nem tudom. Erről a, még egy pillanatra erről a tanár meg apa, igen, ez van, valóban elég sok tanár szerepet játszottam, viszonylag többször jött is szembe, meg apára, meg ha meg tudnám számolni, hogy hány főiskolai vizsgafilmben, meg kisfilmben voltam én ilyen vagy olyan apa. Valóban, kétségkívül ez valahogy utolér. Hát gondolom nyilván ez az alkatom alapvetően ezt előhívja, vagy sokakban ezt előhívja. Tehát emellett azért elég sok minden más is volt. Úgyhogy, de ez tény, hogy valóban apát és tanárt elég gyakran játszottam.
És ezek megtalálnak téged? Vagy úgy érzed, hogy fontos valamilyen szempontból?
Én ezek általában, főleg a tanár szerepeket, én nagyon szoktam szeretni. Nagyon szerettem. Istentelen ifjúság címmel játszottunk egy eredetileg azt hiszem, Hogyan lettem én néger című Ödön von Horváthot. Például Rász tanár úr voltam a Pál utcai fiúkban, amit közel 100-szor játszottunk annak idején. Úgyhogy vannak ezek a dolgok.
És érdekel a színházi nevelési munka?
Igen. Igen. Érdekel. Mármint amennyiben ezt nagyon jó dolognak és jó kezdeményezésnek tartom. A dráma pedagógiai, meg a dráma foglalkozások ügyére gondolsz.
Igen. Ugye?
Én konkrétan ilyenben még nem vettem részt. Olyan előadásban igen, amihez kapcsolódott dráma foglalkozás, konkrétan dráma foglalkozáson szereplőként vagy belsősként még nem vettem részt, láttam már többiet, és ezek nagyszerű remek dolgok.
Van neked olyan, hogy színészi hitvallás? Ha most ez így szóba került, hogy érdekes és jó kezdeményezés, de mire jó? Vagy neked miért jó?
Szeretek játszani. Egyszer ennyi? Nincs ilyen, hogy színészi hitvallásom, vagy még nem fogalmaztam meg magam számára sem. Azt viszont már megtanultam, hogy fölöslegesen elkezdeni görcsösen okosokat mondani, az nem szerencsés.
Uh-huh.
Mielőtt, mikor fölvettek a főiskolára, én azt megelőző időszak, a színművészeti főiskolára, ami ma már egyetem, azt megelőző időszakban az Arany János Színházban voltam, és ott Ács János volt a főrendező, emlékeim szerint, minden esetre ott rendezett. És megkérdezte tőlem, hogy én miért akarok színész lenni. Az autómmal utaztunk, elvittem őt a Paulaide utcától a Hősőteréig, és ezzel a tett okosabbnál okosabb és magasztosabbnál magasztosabb dolgokat próbáltam neki mondani, a kulturális misszió, az ezelbe habarába hubru, mindenféléket. Még végül tőnként meg kibögtem, hogy hát az van, én is szeretek játszani. És akkor mondta, hogy na jó, esetleg talán az. Annak úgy van értelme, de az összes többi okoskodásnak nincsen.
Akkor ami elét kerül, azt játszod.
Így van. Így van.
Mi volt neked a legfontosabb, ami eddig elét került?
Hát sok fontos volt, vagy legalábbis több. Ennek egy, hát nagyon fontos volt például számomra egy főiskolai vizsga. Például Benedek Miklóssal csináltunk egy vizsgát, másodéves korunkban ott falstoff lehettem, voltam körülbelül 20 éves. Az egész munka is nagyon fontos volt, meg abban a falstaff szerepe is, az fontos, jó élmény volt. Fontos volt, sok évvel később Krötz, a Vágy című darabjában mondjuk Fritz szerepe.
Ez volt az előadás, amire azt mondta a főszerkesztőm, mondtam, hogy téged hívnálok beszélgetni, azt mondta, hogy ezzel kell kezdeni, a
igen.
Vágy.
Na jó, nem azzal kezdeni, mert alig emlékszem már, nem azért az túlzás, de mert hogy gyorsan is felejtek viszont. Kedves Ilona, igen. És hát mit volt a Szent Iváni álom, hogyha ilyen zsombékokat kéne kijelölni, amin így ugrálni lehet, akkor ezek. Tehát tudod, ez olyan dolog, hogy természetesen mindig az a legfontosabb, amin éppen dolgozunk. És ami éppen az újdonság, ami éppen az új. És ha az még ráadásul jó és valóban örömét leli benne az ember, vagy ügyé tud válni. Na, ha kérdezed, akkor, bár ezt így konkrétan nem kérdezed, ez például fontos számomra.
Hogy ügy legyen.
Igen, valamilyen okból egy társulat belső életében ügy legyen, közéleti mondani valóját tekintve ügy legyen, hinni abban, hogy fontos azzal a gondolattal találkozni a színházba jövő embernek, amin éppen dolgozunk, hogy ilyen értelemben ügy legyen, hogy tehát valami csak úgy egy előadást létrehozni, már pedig ilyen történik egy színész életében, hogy csak úgy, mert hogy nem tudom én valahol valamiért be kell mutatni egy előadást, amihez semmi közöd nincsen. Tehát nem gondol. Illetve ezen is csavarnék egyet, természetesen az a dolga az adott embernek, aki mondjuk éppen színész, hogy megtalálja, hogy az miért ügy, vagy miért fontos neki. De én nem fogok hazudni, van olyan, hogy nem ügy. És van olyan, hogy nem fontos, és akkor nyilván nem tudom, marad egy akkor egy szakmai tisztesség, egy... Akkor, tehát összességében akárhogy kerülgetem ezt a dolgot, vagy próbálom, tehát motiváltság nélkül, kedv nélkül, játékkedv nélkül nem lehet ezt csinálni. És nem is szabad.
Nagyon könnyen rásüthető az olyan előadásokra, amire azt mondjuk, hogy ez egy ügy, hogy ez politikai színház. Nem veszélyes?
Én nem így értem az ügyet, azért is próbáltam így több oldalról elmondani. Uh-huh. Természetesen létezhet olyan ügy is, szerintem van olyan pillanat, amikor ilyen ügy is lehet a színház. De alapvetően én nem erre gondoltam, hogy adott esetben a egészen konkrétan egy színész vagy egy társulat számára ügyé váljon, valami fontos legyen, akarjam megcsinálni. Nem csak az érdekel benne, hogy na akkor ebben, nem csak az érdekel, hogy én mit fogok csinálni ebben, nem csak maga a pusztán egy előadás létrehozása, hanem az mozgatja, hú, ez eléggé zavaros. Szóval a ügy legyen. Az, hogy ez politikai, közéleti, az kevésbé izgalmas. Elég sok olyan dolog van a világban, a közéletben, ami meglehetősen kiveri nála a biztosítékot, vagy ami olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy szólnia kell a színháznak, de én ebben mondjuk mindig inkább azt gondolom, hogy ezt inkább a költészet felől kell valahogy megközelíteni. Ördög tudja, éppen most láttam
egy előadást. Költészet?
Igen. Tehát amikor nem pacek be egy aktuális politikai vagy közéleti dologról szól valami, hanem valamilyen szűrőn. És legyen ez a szűrő, mondjuk ezt nevezzük költészetnek. Tehát én széles értelemben nem okvetlen versekről és irodalomról beszélek, hanem valamilyen szűrőn keresztül, valamilyen prizmán keresztül, valami áttételen keresztül, de, és itt is kontrázom magam, mert abszolút igazság nem létezik, pláne nem az enyém. Nem is olyan régen láttam olyan előadást, ami meglehetősen direkt módon és roppant tehetségesen foglal állást aktuális közéleti kérdésekben, és ez a Revizor a Vígszínházban, ami hát remek volt. Pedig ott aztán nem sokat vacakoltak az alkotók, hanem amit gondolnak prompt a hétköznapjainkról, az szerintem egészen zseniálisan megjelenik az előadásban, direktben. Természetesen ott is van benne fricska, de ott például így döntöttek az alkotók. És ez tök jó. El lehet fogadni.
Most tartunk egy rövid szünetet, hamarosan jövünk vissza.
Ez mindent megír. Nem sietjük el lassan életre ki. Fanatizálj, fatalizálj, favorizálj, de jó, hogy összeraktál, hogy mindig összeraksz már, hiányoznál. Veled kultikus az este, borral kezdte, ez női szeszély. Nem sietjük el, Cinzano lesz a vég. Kanonizálj, katalizálj, analizálj, de jó, hogy összeraktál, hogy mindig összeraksz már. Ez egy kísérletszerű életféle, valódi vagy nem vagy, csak más vagy. A laborban látomásnak szánta. Ez egy kísérletszerű életféle, az ember tervez, a nagy dizájner a vége. Digitális szív a cybertérben. Kísérletszerű életféle, valódi vagy nem vagy, csak más vagy. A laborban látomásnak szánta. Kísérletszerű életféle, az ember tervez, a nagy dizájner a vége. Digitális szív a cybertérben, de be van tépve, 16 géve pörög az égbe. Klasszikus a reggel, kávé teje, ez mindent megír. Nem sietjük el lassan életre kép. Fanatizálj, fatalizálj, favorizálj, de jó, hogy összeraktál, hogy mindig összeraksz már. Na ez egy kísérletszerű életféle, valódi vagy nem vagy, csak más vagy. A laborban látomásnak szánta. Kísérletszerű életféle, az ember tervez, a nagy dizájner a vége. Digitális szív a cybertérben. Ez egy kísérletszerű életféle, valódi vagy nem vagy, csak más vagy. a laborban látomásnak szántad. Egy kísérletszerű életféle, az ember tervez, a nagy designer a vége. Digitális szív a cybertérbe, de be van tépve 16 G-ben pörög az égben.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kardos Robert színésszel beszélgetek. Szóba került érintőlegesen a politikai színház, szóba került az, hogy milyen fontos, hogy egy előadás ügy tudjon lenni akár a színésznek, akár társulati szinten, vagy akár társadalmi szinten. Három előadás jutott eszembe ennek kapcsán. Nem tudom, hogy ezek neked is olyan fontos élmények voltak-e, mint nekem nézőként. Az egyik a Victory, a másik a Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, a harmadik pedig az Őszi álom, ami nem mint párhuzam, hanem a két előadással szemben az egy másik fajta ügy. Hogy ezek neked... Erre gondoltál, amikor azt mondtad, hogy ügy, hogy egy társadalmi probléma, mint a Kérem vigyázzanakban? Vagy belecsomagolva valamiben, mint a Victoriban, hogy igen, költészet lett benne? Vagy maga az emberiség, meg az emberi létnek a kérdései, mint az Őszi álom?
Az ügyet, elmondom, hogy azt kétféleképpen is értem. Egyrészt alapvetően úgy, hogy egy színházi társulat ne egyszerűen csak hétköznapi módon mondjuk létre akarjon hozni csak egy előadást, hanem az ügyé váljon, és ez nem csak politikai és közéleti okból lehet, ez egyszerűen mondjuk lehet abból, hogy azt az adott emberi problémát, vagy társadalmi jelenséget, amit az a színdarab boncolgat, azt rohadtul fontosnak tartja az a színtársulat, és nagyon-nagyon-nagyon meg akarják mutatni az embereknek. Tehát ilyen értelemben ügy, és súlyosan szétválasztanám a közéleti és politikai szférára való reagálást, mint ügyet. Tehát nem csak ez fontos. Lehet, hogy a szó nem szerencsés az ügy, én így fogalmazom magamnak. És akkor hogy ebben mi van a Victorival, az Őszi álommal, meg a Kérem vigyázzanak, az ajtó záródjanak. Hogy ez a különböző...
Egy ilyen társadalmi cél, ugye, ez egy ügy.
A Kérem vigyázzanak, az ajtók záródjanak című előadásra, amikor a Svetje Misi rendező fölhívott, és felkért, beszélgettünk hosszan.
Mesélj egy kicsit arról, hogy pontosan, hogy mi volt ez az előadás, nem biztos, hogy mindenki, sőt, valószínűleg nem látta mindenki, hogy ez egy más fajta ügy is.
Ez az előadás egy amerikai szerzőnő darabja, és a Svechtje Mihály rendező, ő ezt a Rákospalotai Leány Javító Nevelő Intézetben, nem ez a pontos neve, hát ott kívánta létrehozni, ott is hozta létre. Ott csináltuk az előadást, és az előadás két főszereplője, két olyan lány, akik az intézet lakói. Ezt ne szépítsük, ez tulajdonképpen dutyi. Ez az intézmény, természetesen magán az intézményen belül, vagy nem természetesen, ennek az intézmények az esetében azért különböző alosztályok vannak, meg szegmensek, és két csodálatos fiatal teremtés volt a két főszereplőnő. Tehát ott például, igen, egy ilyen speciális helyzet volt. Tehát nem színházban, nem tudom hol, nem a Hősőterén ment az előadás, hanem bizony egy fiatal korú nevelőintézetében.
Maga a darab is fontos társadalmi kérdéseket boncolgat, nem itt játszódik, de fiatalkorú terhes anyáknak a életéből mutat meg egy részletet, illetve el is megy egy ilyen érdekes irányba a cselekménye végére. Tehát inkább ezért nézték az emberek szerinted, vagy inkább azért, mert ez egy érdekes helyzet, hogy kik játszanak, hogy játszanak. Nem ment ez végül az előadás rovására?
Hát én remélem, hogy nem.
Pont ez vitte fel.
Lehet egyébként. Nem tudom, hogy mi volt az egyes nézők motivációja. Biztos, hogy volt benne olyan is, akinek ez a furcsaság érdekelte. De hát az is összességében, mire Rákos Palotára a javító nevelő intézetbe eljött egy ember, mondjuk Budapest fővárosából, azért ott az egy megtisztelő utazás, hogy elmegy oda, tehát ez egy valódi érdeklődésről tanúskodik. De még az előzőre visszatérek, megengeded, hogy ügy, meg hogy ez az előadás, és elkezdtem mondani, hogy amikor a rendező fölhívott, kérdeztem tőle, hogy mennyire van ezzel, semmit nem tudtam az egészről, őt magát sem ismertem, csak telefonon beszéltünk, hogy mennyire van neki pedagógiai szándéka, meg elnézést kérek a két lánytól ezután is, de nem tudom másképp fogalmazni, karitatív jelleg a dolognak, és ő határozottan azt mondta, hogy nincs ilyen. Tehát nem erről van szó, itt nem jópofizunk, meg nem fölkarolunk és megmentünk, hanem egy előadást hozunk létre, amelyben az ő meglátása szerint ez a két lány a legalkalmasabb azokra a szerepekre. Ezen fölül, ezen túl és e mögött lehet esetleg olyan értéke vagy olyan hatása ennek az akkori együttlétünknek, ami a próba folyamatot és azt a közel fél éves munkát illeti, amit a Svechtje Misi és Fazekas Anna asszisztensek végeztek ezzel a két lánnyal, aztán a vége felé velünk úgynevezett felnőtt színészekkel. Hogy kezdődött ez a mondat? Tehát, hogy annak van ilyen pedagógiai értéke, meg talán annak is, ahogy tulajdonképpen az alatt a körülbelül másfél hónap alatt, amit próbálással töltöttünk együtt, az alatt egy néhány hónapra, talán másfél évre, egy kis család fél évé kovácsolódtunk. És tulajdonképpen a mai napig, most éppen az elmúlt hónapunkban egy kicsit hézagosabban, de mai napig megvannak a kapcsolatok. Például a lányokkal, aki két sokkal-sokkal jobb, sorsra érdemes, nagyszerű teremtés. Ez értékelhető válasz volt?
Igen.
Amire?
Igen, erre gondoltam, mint ügyre.
Igen, tehát ehhez képest mondjuk, hogy a Viktori az csúnya közéletünkről, meg a bankok pincéjében dúló svihágságokról szóló ügy, nem lekicsinyelve azt, de például ehhez képest az engem nem hat meg annyira. Nagyszerű, kiváló, csodálatos a jó darab, és nagyon jó volt játszani, és jó, hogy megtörtént a Bárka Színházban, de ha egymás mellé kell állítani, akkor például számomra fontosabb a olyan Rákos Palota Javító Nevelő Intézetben végzett munka.
Most megint tartunk egy rövid szünetet, igen, és hamarosan visszajövünk.
Lefolyik a szádon,
hagynak a mosolyok, s azt kívánom, tehetnénk már pontokat végre arra a végtelenre. Lehet ez a harapós héj a násza, beleremeg mind az utolsó pláza, vagy a csöndes ölej ma még meg hazudja két kezembe. De ha majd a század tízből futom, utol nem ér a bánatom, és a nyomott éjszakák, hogy csókoz majd valaki más. Duzzoghat a vágy egy döglött lovon, a gyeplőt, a kantárt elbobom, és a fonnyat színű szár csókol majd valaki mást. Csókol majd valaki mást. Csókol majd valaki. Holnap nevetnek, a kisnők engem elfeledtek, s az életemből eltipegnek tovább. Ma sírnak, holnap nevetnek, a kisnők engem elfeledtek, s az életemből eltipegnek.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Kardos Róberttel beszélgetek még mindig. Beszéltünk ilyen-olyan előadásról, rendezőkről nem beszéltünk, pedig nyilván nagyon sok rendezővel dolgoztál, nagyon sok helyen, alternatív produkciókban, társulati produkciókban. Milyen a jó rendező szerinted?
Ezt nem tudom.
Neked mi?
Akivel biztonságban érzem magam, akivel úgy lehet beszélgetni, még akkor is, ha nem 100 éve ismerjük egymást, mint ha 100 éve ismernénk egymást, aki enged szabadon, számomra, aki enged szabadon jönni-menni egy szerepben, egy történetben, amennyire azt lehet, azt felfedezni szabadon, de hogyha mondjuk éppen így lavírozgatni mondjuk egy ilyen drótkötélen, de hogyha éppen mondjuk leesnék róla, akkor megtart. Aki mondjuk át tud segíteni egy-egy nehézségen, vagy hogyha mondjuk éppen elvész egy pillanatra a hitem, vagy az önbizalom az embernek. Hát valami ilyesmi.
Kell a hit?
Hát igen, meg az önbizalom is. És ezek rohadt drága dolgok. És kell, persze kell. Hát hogy ne kéne?
Szereted saját magadban felépíteni, vagy inkább azt szereted, ha megmondják, hogy mit csinálj?
Én szeretem magamban felépíteni, nem egyedül. Megmondják, létezik olyan, ha egyre gondolunk, aztán mondod, hogyha nem arra válaszolok, amire a kérdés vonatkozott, az nekem nem nagyon szokott menni, amikor így tolba mondják, és 16-adokra beállítják, hogy mikor merre álljon a hüvelykujjam. Az nem megy, ez nem azt jelenti. Tehát én nekem az nem vagy nagyon nehezen megy, zárójelbe érzem meg, csináltam már ilyet, de és jó élmény volt, nagyon jó élmény. De az egy speciális előadás volt. Általában inkább magam szeretem kigyúrogatni is belülről, sőt, ilyen szempontból lehet, hogy ilyen problémás színész vagyok, mert eléggé így lassan próbálok, lassú vagyok, szerintem. Azt hiszem.
De amikor kialakul, akkor már nem változtat rajta, vagy még
de.
Valahol lehetőség van, beleimprovizálsz?
Igen. Igen, szeretek. Szeretek improvizálni. Például azért is, mert valahol, ezt meg tudom megfogalmazni, tehát természetesen valamiben lehet, és valamely, amilyen előadásban nem lehet improvizálni, valami, amivel lehet játszani, és van olyan része az előadásnak, vagy a szerepnek, meg a darabnak, amivel nem lehet. Tehát játékban lehet improvizálni, bizonyos előadásban, szövegben is, és valamiben meg nem lehet szövegben improvizálni, mondjuk például Shakespeare-nél, azért nem tudom így lenni, vagy hát mit tudom én, mit szóltok hozzá nem lenni. Ez nem hangzik olyan jól, ez butaságban, nem is erről beszélünk. Számomra mondjuk az előadáson való improvizálás, az talán egy dolognak a frissen tartását, például a játéket frissen tartását, például az adott pillanat elevenségének megtartását hozza, vagy ezért fontos talán, hogy ezt tudományosan le kell vezetnem.
Máshogy nem.
Bár erre senki nem készített.
Máshogy nézel valakire, vagy máshogy nyúlsz valamihez? Vagy
hát igen, meg úgy ajánlatokat tenni egymásnak. Ez például a Tim Carroll meghatározása volt, hogy tegyél egy ajánlatot. És akkor így teszünk egy ajánlatot egymásnak. És hogyha ez egy az adott rendszeren belül, vagy az adott természetesen a rossz improvizáció, az elvisz a szituációtól, az szétveri a jelenetet, az hülyeség. Annak szerintem az nem jó dolog. A jó az pedig előre viszi. És stimulálja, játékra inspirálja a partnert is.
Ha jól láttam, de javíts ki, a tévedek, nem tudtalak megnézni, alternatív stand-up előadásban is szerepelsz mostanában.
Igen.
Már ez azt jelenti, hogy kiállsz és vicceseket mondasz?
Igen. Ezt jelenti. Legalábbis megpróbálok.
Egy nagyon kidolgozott szöveg alapján, vagy ott is beleimprovizálsz?
Improvizálok, mert végig gondolom, de egy-két ilyen alkalom volt az életemben, ez kettő darab testen kívüli élményt jelent. Az összes létező alapomat megemelem a stand-uposok előtt, ez egy leírhatatlanul nehéz dolog, amit lehet nyilván nagyon-nagyon sok, mint annyi minden mást is nagyon sokféle szinten és módon űzni. Úgyhogy tekintve, hogy én nem vagyok stand-upos, én nem szenteltem az életemből egy jelentősebb periódus arra, hogy ezt kigyúrjam magamnak, és nem is tartozik a fő ambícióim közé, viszont rendkívül hálás vagyok érte, hogy kipróbálhatom. Ezért én nagyban bíztam az alaphabitusomban, vagyis, hogy odállok az emberek elé, és majd csak föltalálom magam. Természetesen ezzel azzal készülgettem, de hát ez rendkívül élmény volt.
Összejött?
Most az hát végül is nem hajgáltak meg engem retikülökkel, meg paradicsommal, meg ilyenekkel, meg nem rúgdostak ki a teremből. Azt kell mondanom, hogy ellenkezőleg, tehát úgy éreztem, hogy elfogadtak az emberek arra körülbelül 20 percre, és röhögtek, nevettek a hülyeségeimen, de hát azért ez a műfaj, ez természetesen ez nem ennyi valószínűleg.
Bele fogsz menni, képzeld magad?
Most a második után inkább éreztem kedvet, igen. Igen. Nézd, végülis azt gondolom, hogy az egy, tehát hitvallásról kérdeztem még valamikor az elején, azt most sem tudok így mondani, de ez biztos, hogy például a hazugságtól írtózom. A színpadon is, és például szerintem egyéb helyzetekben is, az úgynevezett életben is, ez nem azt jelenti, hogy én ne hazudtam volna valaha életemben az élet nevű ténykedésben, vagy ne lettem volna hazug színpadi helyzetekben. Ezek tehetségtelen pillanatok, amikor az ember hazug helyzetbe kerül. Természetesen jó esetben arra törekszik minden idegszállal az ember, hogy ilyen ne fordulhasson elő.
Úgy érted,
de az is a hazugság lenne azt állítani, hogy soha nem fordul elő.
Tehát amikor rutinból próbálsz megoldani valamit, ilyenekre gondolsz?
Vagy amikor egyszerűen tehetségtelen állapotban van az ember, valamit meg kell csinálni, mert úgy hozta az élet, hogy meg kell csinálni, el kell jutni folyóhó 12-ig a bemutatóig, de nem megy, az Istennek sem megy. Valamiért nem megy, nem áll jól, nem vagyok elég jó hozzá, nem értette meg, miről szól, kismillió oka lehet ennek, és akkor egy hazug helyzetbe kerül az ember. Vannak, akik ezt, ha ilyen helyzetbe kerülnek, brilliánsan tudják kezelni, és vannak, akik kevésbé. Van, akiken kevésbé látszik, hogy hazudnak, és van, akikkel jobban. Én azt hiszem, hogy rajtam látszik, hogy hazudok.
Látszik.
Az életben is, igen. Legalábbis az a fixe ideám, és ezért hát törekszek is rá, hogy ezt ne nagyon tegyem. Szóval a stand-up-ra visszakanyarodva, ha megengeded egy pillanatra, tehát ott végül is én úgy döntöttem, hogy akkor az a nem hazugság, hogyha azzal állok ki, aki vagyok.
Uh-huh.
Tehát én tulajdonképpen, hogyha nem ütközött volna elemi jó ízlésbe, akkor mondjuk egy strand gatyába kellett volna kiállni, hogy elosztak. Én vagyok. Úgyhogy ez azért az alsó hangja valószínűleg ennek a műfajnak, de hát próbálkozunk.
Más műfajok felé?
Hát egy komolyabb hegedű estem lesz a Zeneakadémián folyóhó 4-én.
Pont erre kérdeztem.
És a Balaton körül a templomi orgonákat fogok nyilvánosan reparálni.
Te már örök életedben színész maradsz, prózai színészben, hallottalak énekelni többször. Csak műfajváltás. Vagy,
hát ezek...
Például,
a Tatabányán, uh-huh. És akkor megragadnám az alkalmat, hogy elmondhatom, hogy milyen előadásaink lesznek.
Keretes szerkezet lesz.
Tatabányán, ott például egy a Padlás című műzikellel kezdjük az évadot, az más műfajnak számít? De számomra nem, de csak annyi, hogy énekelni kell.
Sokat és magas hangon.
Az lesz például... Hát akkor tessék, hogy lesz egy másik. Egyébként például ez a Bárkában hiányzott. Tehát a Bárka színház, mint ez így közben kiderült számomra, kortárs színdarabokat játszó színház, és mint olyan elkerültek bennünket az elmúlt 5 évben klasszikus szerepek. Igaz, hogy megtalált nagyon sok kiváló kortárs színdarab bennünket, kortárs szerzők által írt szerepekkel, de ezt nem negligálja az előző kijelentés, mert elkerültek bennünket annak a társulatnak, a tagjait elkerülték a klasszikus nagy szerepek, néhány kivétellel talán, és jószerivel zenés szerepek is. Játszottunk zenés előadást, egy egészen kiváló gyerekoperát is létrehoztunk, maga a zenemű az kiváló volt, uh-huh. Amely kellett énekelni, de azon kívül nem. Tavaly télen, meg arról is beszélünk.
Az
Európa-Ázsia. És most meg lesz egy Der Klassiker musical, zenés játék a Padlás képében. Aztán lesz egy vízkereszt Tatabányán ősszel. Télen januári bemutatóval Födó a hülyéje című darabját játsszuk Göttinger Pál rendezésében. Lesz még egy Mikve című előadás. Úgyhogy elég gazdag.
Mikvében főleg női szerepek vannak, nem?
Igen, én abban nem leszek.
Ja.
Én abban nem leszek, csak hát most hadd legyek Szócsival a Tatabányai Színháznak. Mm-hmm. Úgyhogy így.
Visszajössze a Bárkára a futó előadásaidba? Vagy megmaradnak ezek az előadások?
Hát, ami megmarad, talán egy-két előadásom megmarad, nagyon sok pedig lekerül egyébként is a színről.
De ezt már lehet tudni biztosan, hogy...
Igen, tény, 4 előadás a tavaly még futottak, vagy ebben az elmúlt szezonban még futottak közül 4 előadás egész biztosan lekerül. A menet közben levett az igazgató előadásokat, az Európa-Ázsiát, az Anna Kareninát, nem játsszuk tovább, az Állartos Bál című előadást nem játsszuk tovább, és Dogville is lekerül 5 vagy 6 év után. Hát így nagy változások vannak a színházban.
Azt nehéz lenne összeegyeztetni.
Hát igen, meg úgy látszik, hogy erre, igen, vannak olyan előadások, amelyek nem sikerültek, mondjuk 1 a 4-ből, az Európa-Ázsia, és vannak olyan előadások, amik van más megfontolásból kerülnek le. nem tudom, túl sok benne a vendég, amit nagyon nehezen lehet értelmezni, mert hiszen pont az a változás történt a Bárka Színház életében, és ezt talán kevesen tudják. Bizonyos februári napokon, március elején volt van minimális kis zajocska a Bárka Színház körül, de gyanítom, hogy egy átlagos rádióhallgató már nem érte el az inger küszöböt, hiszen nem érhette el az, hogy a megszűnés szélére sodródott Budapesten a Bárka Színház, mely végül nem szűnt meg. Abban az épületben színház fog működni, de Budapesten 2014-ben egy állandó színházi társulat megszűnt szinte teljes egészében. Pontosabban megszűnt, mert azon a módon, amit színházi társulat és állandó társulat alatt értünk, olyan módon nem fog a Bárka Színházban a jövőben színházi társulat működni. Meghívott színészekkel, vendégekkel, vagy meghívott színészekkel fognak létrehozni előadásokat. Az a fajta társulati lét, aminek az alapja egy alkalmazotti jogviszony egyébként, ami biztosítja azt, hogy az emberek tartósan együtt dolgoznak. Nem csak egymással, találkoznak másokkal is vendégekkel, de alapvetően van egy magja egy színházi társulatnak, egy színház alkotóközösségek, pontosan azt teszi lehetővé, hogy az alkotásnak egy más nívójára lépjenek, vagy az alkotóközösségi létnek egy más színvonalára, hiszen évek óta együtt dolgoztunk, és együtt dolgoznak az így működő társulatok, és másként értenek szót. Más optimális esetben, jó vezetés mellett, jó koncepciók mentén más minőségben tudnak létrehozni előadásokat, ez meggyőződésem. Nálunk mostanában divat lett az, hogy ez egy rossz, ideje múlt dolog, a társulati lét, és hát nagyon sok olyan, több olyan, mondjuk például angol színész kollégával találkoztam, konkrétan játszottunk is együtt egy performance-szerű este keretében, akik nem kaptak szikrát, hogy ez micsoda, hogy ti nem most találkoztatok először ennek a Hamletnek a kapcsán, hanem ti állandóan együtt dolgoztok. Ti már évek óta ismeritek egymást. Hát ez fantasztikus, ez csodálatos, ez szinte elképzelhetetlen. Például Angliában.
Hát ez egy kisebb ország.
Kisebb ország, de ha egyszer van egy olyan lehetőség, egy adottság és egy olyan hagyomány, hogy léteznek ilyen társulatok, akkor ezt miért akarják megszüntetni? De ezt el kell mondanom, hogy a Bárka Színház társulata nem azért szűnt meg, mert a színészek hisztiztek volna, hogy úristen, kettő, hogy három hónapja nem kaptunk már fizetést, holott ez így volt bizonyos időszakokban, ha nem is mindig, hanem egészen más megfontolásokból voltak olyanok, akik köztük én, akik úgy gondolták, hogy máshol, egy más levegőben, és akkor a beszélgetésünk egy másik részére hadd kapcsolódjak, egy olyan légkörben, ahol egyenes és őszinte beszéd és kommunikáció folyik. Ilyen légkörben remélik folytatni a munkájukat és a pályájukat. Nincs már, azt kezdtem, hogy van aki, nem, azt hiszem, hogy mindenki, aki elhagyta a társulatot, azt emiatt hagyta el. Vannak olyanok is, olyan színészek, akiknek nincs tatabányai színházuk, meg nincs olyan egzisztenciális biztonságuk a következő évre, mint amilyen szerencsés módon például nekem adódott, vannak olyan kollégáim. Természetesen szívből kívánom nekik, hogy legyen annyi munkájuk, hogy ne győzzék, és hiszek benne is, hogy lesz, mert egészen kiváló és csodálatos színészekről van szó. De lényegében többeknek érdemesebb volt a semmibe ugrani. Ezzel együtt, ez mindez annak köszönhető, tulajdonképpen számomra érthetetlen módon megszüntettek Budapesten. Föntartanak egy színházat, de megszüntettek egy társulatot. És ezt intézmények és vezetők levezényelték. Szerintem ez szomorú dolog, úgyhogy ha nem tudom, hogy lesz ez a műsor, vagy hogy lesz ez a beszélgetés, akkor lehetőség szerint ne ezzel zárjuk.
Hát akkor valami pozitívat így a végére.
Azt, hogy a Diós György kupa döntős. Május 25-én a Népstadion, Puskás Ferenc stadionban. Ami attól még a népé. Futball. A Diós György 350 év után bejutott a kupa döntőbe, nem, a 70-es években volt, hú, azt, úristen, mit fog kapni a szurkoló pajtársaimtól, mert tudják, hogy nem tudtam a rendes évszámot. De idén a Diósgyőr, ami hát mindennél fontos, mert színházról beszélgetünk meg mindenről, nudli ahhoz képest, hogy a Diósgyőr Liga kupát nyert idén, és magyar kupa döntős. És tekintve az Újpestnél ott valami nem stimmelt, nem indulhatnak a nemzetközi kupában, a Diósgyőr nemzetközi kupában fog indulni. Nincs ennél fontosabb, csak egy, a kisfiam.
Hát róla kérdeznék még, ha nem járt volna le a műsoridőnk, de lejárt. Ezzel a optimista végkicsengéssel búcsúzunk mindenkitől. Ez volt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető voltam, és Kardos Róberttel beszélgettem. Hangmérnök kollégánk Csalóczki Zsolt volt. Hallgassanak minket jövő héten is, viszont hallásra.